Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre a mai vasárnapra, vízkereszt ünnepe utáni első vasárnapra igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amit ezt megírva találjuk a rómaiakhoz írott levélben, a 12. fejezetben, az első 5 versben a következőképpen. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Urunk, szentel meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Gyerekkorom fekete-fehér tévés világának évenként ismétlődő egyik csúcspontja november 7-e volt. Amikor is nem egyszer még napsütéses idő csalogatott minket, hogy utcabéli pajtásaimmal folytassuk, befejezzük az egyébként egész nyáron át tartó csatáinkat a faluvégi Nagygödörben. Bent a tévében pedig ivogatott ez a fiúknak különlegesen érdekes tudósítás a Vöröstérről, felvonultatása a korabeli haditechnikának. Érdekes módon állapítom meg ezt így az idő távlatából, hogy az orosz időjárás akkor nagyon tudarnak tűnt számunkra, hiszen kint még simogató szél is volt olykor, és megdöbbentő volt gyermek fejjel nézni ezeket a katonákat, így ahogy visszaidézem, látom magam előtt, hogy sokszor gyermekarcúak voltak, és csapkodták a csizmáikat a Vöröstér kövezetéhez. Mindig megcsodáltam az egyenes sorokat. Aztán, amikor magam is katona voltam, akkor megtapasztaltam, hogy mit jelent az a parancs, hogy igazodj. Mert az apostol itt azt ajánlja a római gyülekezetnek, ne igazodjatok-e világhoz. Igazodni az azt jelenti, hogy nem kilógni a sorból. Ma már tudom, hogy az egység látszatát fenntartani hamis módon csak is az alakiságban lehet. Uniformizált gondolkodásra való felhívással naponként találkozhatunk, hiszen reklámok özönében élünk. Aki modern akar lenni és haladó, az rágás nélkül nyeli le azt, amit elé ad a média. Ha egy fiatal csak elfogadja azt, ami van, de nem gondolja át, akkor nem is fiatal. Az ige, az apostol ezt mondja, ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Változást átélni az emberek általában passzívan szoktak. Gyerek lába nő, cipőt kell venni. Kinőtte a ruhácskáját, kabátot, újat kell venni. Nem tehetünk mást, a körülmények így alakítanak minket. A körülmények, a szorító körülmények között élve, ha akarjuk, ha nem, változásokat élünk át. Így át kell élnünk azt, hogy a gyermek növekszik, meg azt is át kell élnünk, hogy az erőnk fogy. Mert növekedés lehet lelkileg az is, ha megtapasztaljuk az idősödés minden egyes fázisát, nyomát, hozományát, terhét. Ha a körülmények változtatnak minket, már pedig változtatnak, akkor mindezek mellé még önként változást, változtatást bevállalni, ahogy szokták mondani, na ahhoz már keveseknek van bátorsága, kedve, na meg ereje. Pedig változás kell, változásra szükség van. Ezt bizonyítják a jó vagy kevésbé jókedvű elhatározások így az év elején. Mert érzik, mert érezzük, hogy változások vannak az életünkben, és nem mindig jó irányba. Ha a körülmények okozta negatív változásokat tapasztaljuk, akkor el kell egyszer jutnunk oda, hogy de akkor változtatunk, hogy pozitív irányba alakuljanak a dolgok. Okosan átrendezni az életet nem olyan egyszerű. Mert a külső körülmények szép lassan, észrevétlenül alakítják a mi életünket, mi pedig nagyon hirtelen akarunk változtatni, és nagyon hirtelen várjuk az eredményt is. Ilyen ez, amikor az evés, vagy az ivás, a vigasztalódás formája, vagy amikor a munka fontossága, és tényleg a munka nagyon fontos, amikor a munka fontossága lassan feléli a szabadidőt, elmaradnak a kirándulások, a közös családi étkezések, pedig mennyire vágyunk ezekre, mennyire kerestük azokat a helyzeteket, melyekben újra átélhettük a biztonságot, a boldogságot, és milyenek vagyunk, leghamarabb ezeket adjuk fel. Gondoljunk csak a vasárnapi istentiszteletre, és a vasárnapi istentiszteletet követő közös ebéd ünnepes alkalmára. Ezek mással nehezen vagy egyáltalán nem pótolhatóak. Mert ezek a biztonság megélésének nem csak a formái, de megtartói is. Megtartói a szeretett közösségünknek. No de hogyan tudjuk a tudatos változtatást az életünkben elkezdeni? A keresztény ember tudja, hogy ezt csak is Istennel együtt képes megtenni. Csak vele együtt képes rá, csak vele együtt tudunk jól dönteni, és megérezni azt, ami jó mindannyiunk számára. Mert életünk döntések sorozata. Tükörbe kell néznünk, és most ne csak a reggeli tisztálkodásra gondolkodjunk, vagy azt idézzük magunk elé, hanem a törvény tükrébe kell belenéznünk. Mi az, ami az életnek a számára fontos, ami engem emel és növel. Ha nem nézünk tükörbe, nem látjuk önmagunkat, ha nem nézünk az embertársunk szemébe, akkor nem tapasztaljuk meg a másik másságában önmagunkat. És akkor nem tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz. Pedig a jó és a rossz között dönteni kell. Mert a jó és a rossz tudásának a fájáról ettünk. Tudjuk, hogy mi a jó és mi a rossz. És akkor miért van, hogy általában mégis a rossz mellett döntünk? Nem lehet jó az, ami a másiknak rossz. Jól dönteni, etikusan dönteni csak az tud, aki messzire lát. Olykor a horizonton túlra is, mert a horizonton túl van az Isten. Az ilyen ember, aki a horizonton túlra is lát, a hit kegyelmi mértéke szerint, az bölcsen elmosolyodik a reklámokon, melyek eszelős vehemenciával a csak most őrületében az igazi előnyt ígérgetik. Keresztény ember tudja, hogy az értékek soha nem a birtokolható külsőben, hanem a szív mélyén rejtőznek. A szív mélyére helyezte oda az Isten. És ezért az Isten segítségét kell kérnünk az eligazodásban. És ez nem olyan egyszerű. Isten akaratát követni fontos, mert ez adja életünk minőségét. Ehhez ad segítséget az apostol. Isten akarata az, hogy megtisztuljon a szívünk, mert ha nem tisztul meg, akkor sosem vesszük észre azt, hogy milyen az Istentől kapott méltóságunk. Van, aki leéli az egész életét úgy, hogy nem tudja azt, hogy méltóságra, isteni méltóságra teremtetett. Amíg Istentől elhúzó felemás érzések láncolják szívünket, addig nem is értjük, mit jelent valójában az, hogy istenes élet. Sokak számára az istenes élet azt jelenti, hogy ez sem szabad, az sem szabad. De tényleg, Tegyük fel őszintén a kérdést. Mi az Isten akarata? Az Isten akarata az, elsősorban és mindenek előtt építsük a közösséget. Számtalan politikai ideológia próbálta már ezt a nemes célt megvalósítani, valójában azonban ez sosem sikerült. A kereszténységnek igen, de ott is csak az alsó részében. A magas egyházpolitikai szinten még mindig nem jött létre az az egység, aminek lennie kellene. Itt a legalsó szinten, ahol mi vagyunk, ott működik az Isten akarata. Ezt úgy hívják, hogy szolgálat. A szolgálat, ami nem más, mint áldozatot hozni a másikért. Elsősorban azért a közösségért, akiket ránk bízott az Isten. Családunk, gyülekezetünk, szomszédunk, rokonok. Áldozatot hozni a másikért, a közösségért, a jövőért. Persze beleérthetjük a saját jövőnket is. Ez egy vállalás. Ez egy vallás. Ebben a küzdelemben nincs fölöslegesen kimondott jó szó, vagy értelmetlen jó cselekedet. Bármennyire is hatástalannak tűnik egyik vagy a másik, az Isten tetszésére van mindez, és ez idővel meghozza a gyümölcsöket. Persze, ami kétségbe esetten a formát erőltetjük rá a fiataljainkra, a tartalom helyett, addig elmarad az áldás. Kétségbeejtő a kereszténységen belül is, ahogyan sok szülő természetellenes kegyességgel, dogmatikusan, vagy ultrapiatista módon, ebből a szempontból ez most teljesen mindegy, idomítja a gyermekeit a maga kigondolta életidegen vallási elvárásainak megfelelően. A vallás nem erről szól. Az Isten nem erről szól. Az Isten szeretet. Így történik aztán meg, hogy úgy a tanulmányok, mint a lelki élet területére isteni kegyelemből kapott egy talentumot kapott gyermek, szülője igyekszik fenntartani a két talentumos látszatot. Gyermekét kényszer alá helyezi. Egyik területen is, meg a másik területen is. És akkor a gyermek megpróbál teljesíteni. Nincs neki csak két talentuma. Jegyezzük meg zárójelben, hogy az egy talentum a súlymértéket is jelentett. És az egy talentum az lehetett 43,5 vagy 6 kg ezüst vagy arany. Tehát az az egy talentum sem kevés. De amikor a körülmények a gyermekből, aki két talentumot kapott, kényszerítik, hogy adjon elő ötöt, akkor megnézhetjük, hogy az a gyermek hogyan nevelődik, hogyan emelődik, és milyen életminősége lesz. Csodálkozunk azon, amikor középiskolában azt mondják, hogy igen, 40%-a a tanuló ifjúságnak már kipróbálta, vagy rendszeresen használja a kábítószert. Ez a normális? A görögöknél a Dionysos ünnepség, a Dionysos a bor istene volt, és egy hónapban 3-5 alkalommal volt ilyen Dionysos ünnepség, ez gyakorlatilag eszemiszomot jelentett, ahol nyugodtan ihattak a borból is, a bor istenének a dicsőségére. De azok a fiatalok, akik még nem adtak a társadalomnak legalább 3 egészséges gyermeket, azok nem vehettek részt a Dionysos ünnepen. Érdekes módon ezek a régiek, ezek az ókori emberek tudták azt, hogy az alkohol az hatással van a következő generációra. Gondoljunk csak egy ilyen ősi megfigyelésre. Az apák ették meg az egrest, és a fiak fogavásott belé. Az ókorban tudták, hogy az alkohol mámornak ára van, és most tudják? Nem tudják. Ne legyenek illúzióink. Ha mámorban nemzik a következő generációt, akkor azok olyanok is lesznek. Az apák ették az egresd, de a fiak fogavásod belé. Akárhogy is nézzük, bajban vagyunk. És ennek oka nem a Jóisten. Egyedül mi magunk tehetünk arról, hogy engedtük odajutni a világot, ahol most éppen van. Hogy ennyire anyagelvű, hogy ennyire önző, hogy ennyire bizalmatlan, és hogy ennyire méltatlanná vált ahhoz a nagy-nagy isteni gyönyörű tervhez, amit elkészített az idők előtt a Jóisten az ember számára. Ne legyenek illúzióink. Az önzés a gonoszság, a másikat ellehetetlenítő, kiszorító akarat még nem vonultatta fel teljes fegyver arzenáját. A java még hátra van. És ahogyan minden gonoszság is sikerrel reprodukálja önmagát, és nagyon találékony, ezt meg fogjuk tapasztalni a jövőben is. Mit tehetünk? Mit tehet a keresztény ember az imádságon kívül? Igénk harmadik vers bérésze segít. Így olvashatjuk. Arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Azaz éljük az életünket az Isten normalitása szerint. Meggyőződve arról, hogy Isten terve jó, Isten rendje jó, véd engem. Isten igéjén tájékozódva higgyük már el, hogy nem a magunk zárt világába kell visszamenekülnünk, hanem sóvá és fényé kell válnunk ebben a világban, úgy, ahogyan azt Jézus Urunk tanítja nekünk. Enélkül ugyanis nincs kiegyensúlyozott jelen, nincs kiszámíthatóbb, boldogabb jövő. Ami itt a földi életben azonban irracionális, az Isten országában lehet nagyon is észszerű. A szeretet nagy parancsolatát elfeledve sokszor megtörtént az egyháztörténelem folyamán, hogy a Biblia értelmezők a meg nem értés okán a radikalizmus ingoványos talajára tévedtek. Radikalizmus nem csak az iszlámban van, nem csak a zsidóságban, nem csak a kereszténységben. A radikális gondolkodás, a fundamentalizmus az az ember sajátja. Éppen ezért utasítják el azokat, akik keményen megfogalmazzák az isteni elvárásokat. Pál apostolt is lehet radikálisnak, talán fundamentalistának vagy szélsőségesnek beállítani, ez könnyebb, mint megérteni az ő határozottságát. Pedig a megigazulástan nagy teológus a Pál apostol nagyon is gyakorlati kérdésként kezeli a Krisztus kérdést, életkérdésként állítja a rómaiak elé. Azt mondja, ezt és ezt tegyétek. Nem tovább gondolni kell a tanítást átvitt értelemben, értelmezni, hogy vajon ez mire vonatkozik, éljétek az isteni parancsokat. Azaz Isten tisztelete és az ember szeretete legyen életetek középpontja. Ha Isten tiszteljük, akkor tiszteljük az élet minden formáját. És védjük is azt. Ha az embereket szeretjük, akkor szeretnünk kell önmagunkat is. Ha önmagunkat utáljuk, akkor nem tudjuk szeretni a másik embert. Isten olyannak teremtett minket, amilyennek. Magunkat elfogadva felfedezhetjük magunkban az isteni akaratot. De ha nem fogadjuk el önmagunkat, akkor nem tudunk harmóniába kerülni az Istennel, a világgal. Akkor nem tudjuk tükrözni az Isten szeretetét. Szeretni kell önmagunkat. De nem csak önmagunkat. Mi az Istennek tetsző? Ami az embernek tetszik, az nem biztos, hogy az Istennek is, de az értelem megújulása, megvilágosodása az Istennek tetszésére van. Ezért mondja az ige, változzatok meg értelmetek megújulásával. Vegyétek már észre, hogy mi az Isten akarata. Az Isten akarata az élet, az életben való részesedés, a gyarapodás, a növekedés. És ezt nem lehet másképpen, csak is a szeretet által. Azt írja Pál, ne igazodjatok-e világhoz. Amikor ezt ő kimondja, amikor ezt leírja, akkor azt hangsúlyozza, hogy ne a világ mindenkori rendje, hanem az Isten törvénye szerint, a szeretet törvénye szerint rendezzük be az életünket. Sajnos a világ divatja sokakat megrészegít. De ha Isten akaratát kutatjuk, akkor megállapíthatjuk, hogy az Isten nem elmélet, nem száraz gyakorlat, amit muszáj megtenni, az Isten maga az élet. Az isteni kegyelemtől pezsgő élet. Nem élménytobzódás, félreértés ne essék, nem rajongás, hanem erkölcsös élet, aminek mindig pozitív hozadéka van, még akkor is, ha mi magunk éppen veszteséget is élünk meg. Mert ilyen az Isten akkor is tud adni, amikor elvesz. Tökéletesnek lenni azt jelenti Isten közelében élni. Engedni, hogy a szeretetének a fénye minél többször megcsillanjon az életünkben. Az tehát, hogy halandóságunkban az Isten segítségével egyedülálló, soha vissza nem térő arculatunkat kell felmutatni, ez a legnagyobb méltóság. A legfontosabb tehát, hogy rövidre szabott életünkben a tőle kapott Isten képűségünket tükrözzük, emberek tudjunk lenni és maradni. Azaz, felelősséggel szeressünk. Imádkozzunk. Mindenható Isten, a Te szereteted a világ világossága, és a Te békességed az élet sója. Hálát adunk, hogy ezt mi is megtapasztalhattuk. Árasz ki szívünkbe szeretetedet és békességedet, hogy azt minden szavunk, cselekedetünk és egész életünk tovább sugározza a Te dicsőségedre. Amen.